Köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió sportkedvelő hallgatóit. A mikrofonnál Szép Zoltán. A kispad mai vendége a Ferencváros labdarúgója Pascal Óránd lesz, aki csapatával az Európa Liga 8-ad döntőjébe jutott. A kézdivásárhelyi születésű szélső nemrégiben hazautazott és családja körében töltött el néhány napot. Csíkszeredában találkoztunk vele, amikor a Székelyföld Labdarúgó Akadémia növendékeinek mesélt karrierjéről. Mint a mesében, elindult a székelylegény szerencsét próbálni, megküzdött a kihívásokkal és elnyerte méltó jutalmát. Pascal Óránd története valóban meseszerű. Kovászna megyéből 14 évesen költözött Magyarországra, hogy megvalósítsa álmait és hivatásos futballista legyen. Türelmesen végigjárta a fejlődése szempontjából elengedhetetlen lépcsőfokokat, ma pedig a magyar futballtörténelem legeredményesebb klubjában futballozik. Az elkövetkező percekben Pascal Óránd mesél történetéről.
Azt tudom, hogy a labda az folyamatosan része volt így az életemnek, ahogy most is. Én ugye Kézdi Szentkeresztről indultam, hát ezelőtt 12 évvel, akkor 14 éves voltam, amikor elkerültem itthonról egyedül. Amikor én elindultam annó, ugye nem volt ilyen lehetőség, hogy akadémia volt, esetleg egy Csíkszeredában, vagy mondjuk Szentgyörgyön, vagy akárhol, hogy mennyivel könnyebb most az itteni fiataloknak az, hogy megvan ez a lehetőség, és nem kell elmenni mondjuk 550-700-800 kilométerekre ahhoz, hogy az ember érvényesülni tudjon, vagy esetleg kijöjjön az, hogy mi van benne. Az első labdás élményem az, hogy a Kézdi Szentkereszten iskolákban folyamatosan labda volt, ami hát minket boldogított, lehetett volna a tanulás is, de inkább ez volt, úgyhogy az első úgy néz ki ez.
Hány évesen kerültél el innen Székelyföldről, mert azért a nyakadba kellett vegyed a nagyvilágot, ha nem is mentél olyan nagyon messzire, de azért a határon átmentél.
Igen, a határon éppen, hogy átmentem, ez egy furcsa történet, mert én 2010-ben kerültem, akkor a Klusics Akadémiára, de voltam előtte, hogy a próbajátékon Kolozsváron is, Zuglóznál azt hiszem, és sikerült oda is a felvételem, és utána voltam kint Gyulán, akkor épült a Klusics Akadémia, egy éves volt talán, és mindkét helyre sikerült, és akkor el kellett döntenem, hogy mégis hogyan tovább. Aztán a családdal együtt úgy döntöttünk egyébként, hogy a Kolozsvár lesz a jobb, mégis közelebb van a család, itthon vagyok, úgymond, és hogy az lesz a megfelelő. De aztán a korosztályomat megszüntették, mielőtt kellett volna beköltözni ott is a kollégiumba, így kerültem ki Gyulára, akkor 14 évesen.
A kollégiumba kerültél be, ahol nincs ott apa, anya, nincs ott a testvér. Ezt a részét hogy tudtad le, mennyire volt ez nehéz?
Hát az elején akkor ugye én elég korán eldöntöttem, hogy én focista szeretnék lenni mindenáron. Ezért is volt meg bennem az az akarat, az a vágy, hogy elkerüljek otthonról, és az ember akkor úgy volt vele, hogy alig várta, hogy elmenjen, hogy megpróbálja, hogy ott legyen. Aztán, hogy telt múlt az idő, kollégium ugye akkor épült, vagyis nem akkor épült, hanem akkor kezdték el újítani, de nem egy olyan kollégiumban voltunk, ami a mostani kollégiumokra jellemző. De 5-6-an voltunk egy kis szobában, tehát teljesen mások voltak a körülmények, mint most. Elég nehéz volt, pláne az elején, amikor eltelt egy-két hónap, akkor elkezdett jönni a honvágy is, ugye. Akkor nagyon nehéz volt, de együtt a családdal ezt is sikeresen vettük, ezt az akadályt, és nagyon annyira működött, hogy 5 évet lehúztam a kollégiumba, úgyhogy akik kollégisták, azok tudom, hogy működik ez.
17 éves voltál, ha jól tudom, amikor az NB3-ban bemutatkoztál. 17 évesen mit jelentett NB3-ban akkor bemutatkozni és egyáltalán pályára lépni? Hogy érezted te a fizikumod alapján, hogy milyen ott lenni a nagyok között?
Igen, 17 éves voltam, akkor egy felkészülés során a U19 volt, akkor azt hiszem nem is volt 21. 17 évesen akkor egy F1 korosztálya főjelvezettem, és akkor a edzőm Nyilas Elek lett a Szeged 2011-nek az edzője, és három játékost köztük engem is fölvitt a nyári felkészüléskor, hogy edzünk a nagyokkal. És hát annyira jól sikerült, hogy mondta, hogy akkor szeretnének az első csapathoz leigazolni, ugye akkor 17 éves voltam, akkor még támadó középpályásként játszottam, itthon meg csatár voltam ugye, amikor elkerültem. Támadó középpályást játszottam, soha az életemben nem gondoltam, hogy szélsővédőt fogok játszani, hát úgy voltam vele, hogy mondom, szélsővédő drótból is lehet ugye hajlítani, szokták mondani. Aztán, hogy tehát múlt az idő, abba abban a korosztályban, amiben én játszottam, ugye 17, és a 17 évesen fiatalon, ugye középpályára meg kellett nekünk nyerni a bajnokságot, inkább a rutinosabb játékosoknak szavaztak több bizalmat, ugye ilyen epizód szereplő voltam akkor úgymond, de mivel nem kaptam annyi lehetőséget, úgy kerültem egyre jobban hátra a posztokat tekintve. 17 évesen ugye amikor oda kerültem, akkor 3-an vagy 4-en voltunk fiatalok, akik egy folyamatosan játszott, ugye meg kötelező volt, de a többi 3 nem. Igazából is nem mertek az edzők ugye berakni 2-3 fiatalt, mert akkor egy-egy edző nem meri meglépni a nyomás miatt, ugye meg kell nyerni mondjuk a bajnokságot vagy akármi. Akkor nagyon nehéz, és az a nagyon fontos, hogy akkor egy fiatal játékosnak, hogy ne menjen el a kedvenc, hogy legyen önbizalma, amikor megkapja a lehetőséget, és hogy ne vegye el ezeket, mint hogy nem kap annyi lehetőséget, mint előtt az utánpótlásban.
Nagyon szépen építetted ezt a karriert, hiszen az NB3 után gyakorlatilag ott Szeged és Gyula között ugye mozogtál, és aztán következett a Soroksár az NB2, és alapemberré váltál az NB2-ben. Említetted, hogy ugye balhátvéd lettél, szélsővédő, és ehhez képest mégis sok gólt szerzel viszonylag. Hogy láttad ezt a soroksári időszakot? Mennyire volt meghatározó a te életedben?
Hát a soroksári az 3 fantasztikus év volt, mondhatom így. Előtte ugye a Szeged, mi Gyulán voltunk az akadémián, és a szegedi csapat, ahol én fociztam, az lekerült Gyulára, mert Szegeden nem voltak akkor olyan körülmények, mint most, nem volt meg ez az új stadion, ami most van. És ugye lekerült a csapat Gyulára, és ahogy mondtam is, hogy nem kaptam annyi játék lehetőséget, egy fél évet kölcsön adtak a gyulai csapathoz, mert ugye ott is volt egy csapat. És akkor az a fél év, én is az elején, amikor mondták, hogy a játék lehetőség miatt, mert ugye az harmadosztály volt a Szeged, meg a feljutottunk ugye később a másodosztályba, és akkor, amikor mondták nekem, hogy hát egy fél évre kölcsön adnak, akkor az elején nekem is elment a kedvem, hogy de hát miért, hogy biztos, hogy nem mondtak rólam, hogy és később értettem meg, miután eltelt az a fél év, hogy mennyi haszna volt annak, hogy engem kölcsön adtak oda, hogy mennyi játék lehetőséget kaptam ott, és hogy mennyit fejlődtem, magamon éreztem, és ott láttam be, hogy az embernek néha egyet vissza kell lépni, ahhoz, hogy utána kettőt tudjon elére lépni. Mert az, hogy valahol ülsz mondjuk a kispadon esetleg, és játszol 5 perceket, az a fejlődés, akkor pláne fiatalon nem segít. Tehát, hogy nekem is be kellett azt látni, hogy az, hogy az a fél év mennyire hasznos volt, és mennyit hozzatett az én pályafutásomhoz is, mert a továbbiakban sokkal jobban tudtam kamatoztatni azt, amit ott kaptam, és azt a tapasztalatot, és kijött jobban az, hogy mik az én erősségeim a pályán. Azt elkerültem Szegedről Soroksárra, hát az egy nagy váltás volt nekem is, hát Gyula egy 30 ezeres város volt, ugye, körülbelül akkor a váltás volt, mint itthonról elkerülni Gyulára, aztán Gyuláról fel Pestre, az még egy akkora lépés volt, de Soroksár tényleg egy nagyon családias környezetben kerültem, tényleg Soroksár egy ilyen kis klub, tehát hogy nem úgy kell elképzelni, mint mit tudom én, egy olyan csapatot, aki minden évben a bajnoki címért megy, a Fradinak ugye úgymond a tartalék csapata, de nagyon-nagyon családias volt a hangulat, az edző is, ugye Ricsei Fethi Bátnám, aki a magyar futballt követte az elmúlt évtizedekben, annak nem nagyon kell bemutatni. Egy nagyon jó szakember, és hát ami a legfontosabb, hogy megkaptam a lehetőséget, és én tudtam vele, kellett hozzani, persze szerencse is, ahogy az életben mindig kell a szerencse, hiszen anélkül nagyon-nagyon nehéz lenne, de az, hogy folyamatos játék lehetőséget kaptam, és ez azt tette lehetővé, hogy most a Ferencvárosba tudok például focizni.
Volt esetleg más székelyföldi vagy erdélyi játékos, aki időközben mondjuk kikerült melléd, és akkor volt esetleg valamiféle kötődésed rajta keresztül, vagy könnyebbé vált mondjuk az ott eltöltött időszak?
Voltak Romániából csapattársaim, de közvetlenül úgy erdélyi csapattársam, aki innen lett volna, már a felnőtt fociba úgy nem nagyon volt. Amikor kikerültünk Szobátáról, Magfalváról volt még, aki innen volt ugye, és azóta is nagyon jó barátságot ápolunk. De így az elmúlt 3-4 évben, ugye Soroksáron a magyar iszisziú volt egyébként másnak.
Örülök, hogy elmondtad azt is, hogy néha jobb visszalépni egy-egy lépést ahhoz, hogy ugye több játékpercet eltölts a pályán mondjuk egy gyengébb bajnokságba ahhoz, hogy fejlődjél. Mert nagyon sokan szerintem a játékosok közül is vannak hasonló helyzetben, és néha nehéz ezt megérteni. Viszont a fejlődés tekintetében valóban jó lehet. Na most Soroksáron te szépen lassan alapemberré váltál. meg tudtad lépni azt az NB2-es szintet is. Hogy érezted, tudván azt, hogy a Soroksár az a Fradinak a fiúk csapata, hogy valaha akár jöhetnek, és akkor mondjuk a szerződést benyújtják, hogy gyere a Fradihoz, ezt azért úgy érezted, vagy volt egyáltalán ilyen álmod?
Ilyen álmom, hát őszinte leszek, titkon az ember mindig reméli. Én is tudtam ugye, hogy a Soroksár a Fradinak a második csapata, és volt már egyébként példa, hogy valakit onnan felvittek, de nagy reményeket nem fűztem hozzá, hogy őszinte akarok lenni. Tudtam azt, hogy lehetőségem és első osztályból biztos, hogy lesz, hogyha így tudom folytatni a játékot, ahogy Soroksáron az elmúlt, azt gondolom, hogy 2 évben sikerült, mert az elején ott is voltak nekem is nehézségeim, de az, hogy reméltem, inkább az a jó szó, hogy reméltem, de ez nem így működött, hogy most én játszottam Soroksáron, és akkor itt a szerződés. Tehát mielőtt a Fradihoz kerültem, és azért nekem volt ott egy kéthetes időszak, amikor én egy úgymond egy hát próbajátéknak is nevezhetjük, de a Covid miatt, és itt mondom a szerencsét igazából, mert hogy az embernek nagyon fontos, tehát az egyik legfontosabb az, hogyha tesz érte, nyilván csak akkor lesz szerencséje, de hogy nagyon sok apró tényezőnek úgy kell alakulnia az én pályafutásomat nézve például, hogy ide el tud jutni. És nekem ez ilyen volt, például a Covid, amikor megjelent, ugye az mindenkit majdnem 2 évvel fektetett, nekem nagyon jól jött akkor, mert a Fradiból volt egy ilyen sérülés hullám, és nem voltak annyian, hogy elmenjenek edzőtáborba, és akkor szóltak, hogy a második számú bal hátvéd akkor covidos volt, és hogy helyette szeretnének nekem vinni, és akkor megnéznének.
Amikor adódik egy ilyen lehetőség, nincs lámpaláz esetleg, hogy nem tudod azt a szintet meglépni, vagy nem adódik benned egy ilyen kérdés, hogy elég jó vagyok-e?
Lámpaláz, nem vagyok olyan izgulós volt, de persze, hogy a kérdés az ott volt az embernek a fejében, hogy ne, most a másodosztályba játszol, elmész a Fradiba, a magyar bajnokhoz, 3-szoros magyar bajnok volt akkor zsinórba, és elmész oda, hogy most próbajátékon, persze, hogy felteszed magadba a kérdés, hogy vajon elég leszek-e, de én azt gondolom, a másik, ami legnagyobb, ami nagyon fontos, az a magamba vetett hitem, az sose volt kérdés számomra. Mondom, az embernek mindig megfordul a fejébe, hiszen hogyha most el kéne holnap menni a Real Madridhoz, és azt mondják, hogy edzél velük, akkor is megfordul a fejedbe, hogy de mit csinálják, én ott elég leszek, én oda vagy akármi. De ahogy elkezdtünk edzeni, és láttam, hogy ők is ugyanolyan emberek, és ők is ugyanúgy hibáznak, és ők is ugyanúgy megcsinálják azokat a dolgokat, amiket mi megcsinálunk esetleg a másodosztályban. Nyilván a minőségbeli különbség van, de hogy ők is ugyanolyan emberek. De ezt akartam azt.
Na most azért a Fradiban rengeteg a külföldi játékos, tehát amikor feltettem neked azt a kérdést, hogy valaha úgy mertél erről álmodni, azért te is tisztában vagy azzal, hogy elég kevés magyar játékos kap lehetőséget a Fradiban. Ehhez képest te, ahogy oda kerültél, gyakorlatilag azt hiszem februárban kerültél oda, és áprilisban volt az első mérkőzésed, tehát 2 hónap alatt kaptál lehetőséget.
Így van, hát ahogy én oda kerültem, nyilván a minőséget az, hogy a keretünk mennyire tapasztaltak és nagy minőséget képviselnek a játékosok, azt hiszem nem kell mondjam. Én amikor oda kerültem februárban, hogy kiderült akkor, hogy engem le fognak igazolni, nyilván nagyon örültem neki, de tudtam azt, hogy nekem még sok vért kell izzadni azért, hogy egyáltalán bemutatkozhassak a csapatba. És hát tényleg annyira jól sikerült akkor ez a bemutatkozás is, hogy is itt is jött megint a szerencse, ugye, hogy a Csiva megsérült előttem a Honvéd meccsen, és akkor az volt az első meccsem, és onnantól még volt 5 meccs a bajnokságban, és azon minden játszottam. És hát nem volt könnyű, februártól áprilisig igazából csak edzettem. Tehát, hogy akkor is sokszor felvetődött a kérdés bennem, hogy hát akkor minek igazolnak le, hogyha meg se néznek. Tehát, hogy 2 hónapot edzel, ott ülsz a padon, ott vagy, oda jönnek, nem vagy következőkor, majd fogsz játszani így, és elmentett volna kedvem, de tudtam, hogy az egyetlen megoldás az, hogyha keményen edzek, és készen leszek arra a pillanatra, amikor be fognak cserélni. Ez megtörtént, és jó sikerült, azt kell, hogy mondjam.
Nagyon jó sikerült, mert egymás után ugye kaptad a lehetőséget, és megnyertétek a bajnokságot, kupát. Készült is egy fotó veled, ahol egy székely zászlót tartasz az éremmel a nyakadban. azt egy szurkolótól kaptad, vagy nálad volt, vagy hogy alakult ez?
Igen, azt egy szurkolótól kaptam akkor. Hát én mindig is elmondtam, akár Soroksáron voltam, akár Pestre után felkerültem, az, hogy én a származásomra, meg arra, honnan jöttem, arra nagyon büszke vagyok, és azt soha nem is lehet tagadni. Én ezt mindig mondani szeretném, vagy mutatni, hiszen büszke vagyok erre. Igen, az a magyar kupa döntő volt, azt hiszem a Puskás Arénában a kupa döntő után volt, igen, egy szurkoló bedobta nekem, és akkor azt elvettem. És akkor készült
az a tartottad?
Meg, persze, meg van tartva, azóta van magyar zászlóm is olyan, amivel nem van a régi Magyarország térkép, tehát azóta megkészültem.
Eléggé gyorsan alakultak a dolgok, hiszen a bajnoki cím kupa győzelem után következett a nemzetközi poront. Na most az, hogy már a BL-ben is be tudsz mutatkozni, ez szerintem senki nem gondolta volna, hiszen februárban még éppen egy szerződést írtál alá, MB2-ből egyből a BL következett.
Nem, de hogy is gondoltam? Igazából ugye az élet is, ahogy szokták mondani, hogy mennyi idő alatt változik, és mennyi minden történik nekem, és ugye egy évvel ezelőtt, amikor oda kerültem, pont azt beszéltük meg most a csapattársaimmal, a Bogdán Ádék viccelődtek velem, hogy mentünk azt hiszem a Monaco ellen, vagy az Vezda ellen játszani, és szóltak, hogy tavaly ilyenkor a Békés Csaba ellen készültem a Manchester és most az Európa Liga meccset játszani, a Maracanába 35 ezer ember előtt, hogy azért repülőrajtot vettek a karrierem, hogy nem tudják, hogy mi van, de hogy ez nem rossz, hogyha így hagyjuk, akkor az jó lesz. Hatalmas dolog nekem is, tehát én sem gondoltam volna egy évvel ezelőtt, de nagyon örülök neki, hogy ez így alakult. Azon az öt meccsen, amin sikerült a bajnokság végén tavaly játszani, éreztem azt, hogy igenis meg tudom állni a helyemet, és hogy van annyi bennem, hogy itt vagyok, és azért vagyok itt, mert hogy sokat tettem érte, és hogy megértem, és azt többször elmondták, és igazából azok a dicséretek értek. Nyilván megvan nekem is egy szűkör körülöttem, a családom, akiknek a véleményére nagyon adok, az, hogy most más mit mond, vagy mit mondanak az újságban vagy a tévében, azzal nem nagyon szoktam foglalkozni, megmondom őszintén. Adnak a szűkörnek azok a véleményére egyébként, másnak nem.
Na most biztos, hogy sokan felteszik azt a kérdést, hogy milyen edző Stanislav Cserceszov, mármint az öltözőn belül. Eddigi karriered során is sok edzővel dolgoztál együtt. Talán ő az első külföldi edző a karrieredben, nem?
Igen, egy pár edzővel dolgoztam, nem. Egyébként volt Szegeden egy João Janeiro, egy portugál edző. Ő is remek szakember, teszem hozzá, hogyha mondanom kéne hármat, akkor biztos, hogy a top 3-ba benne lenne. Nagyon jó edzőkkel is dolgoztam együtt, és nyilván az embernek azt szokták mondani, hogy nincs jó vagy rossz edző. Eredményes edző van, meg olyan, akinek nincs eredménye. Nyilván akinek van eredménye, és játszott téged, arra azt mondod, hogy jó edző. Attól függetlenül, hogy szakmai mondjuk milyen, vagy emberileg. Mert én ezt is ketté szoktam választani egy edzőnél, hogy szakmai részére milyen. Mert volt olyan edzőm, hogy szakmai nagyon jó volt, viszont az emberi oldalban voltak olyan hiányosság, amivel nem biztos, hogy egyet értesz, vagy nem biztos, hogy tudsz azonosulni. Hát Stanislav az, ő egy másik polcon van a többiekhez képest, azt gondolom, hogy nem véletlenül jó volt az orosz válogatottnak az edzője. Egy olyan karakter, akit biztos ti, akik így a médiából látjátok, tehát az jön le róla, hogy egy rideg valaki, akinél minden úgy kell legyen, ahogy ő mondja. Egyébként úgy kell legyen, hogy ő mondja, de hogy nem egy ilyen szigorú valaki, mint ahogy ezt a médiában állítják róla. Egy nagyon jó humorú és nagyon jó szakember egyébként.
Mennyire volt nehéz esetleg beilleszkedni ebbe a Fradiba, hiszen ugye egyrészt a játékos állomány is nagyon-nagyon változatos, itt most gondolok a játékosok származására is akár, meg hát tudva azt, hogy mégiscsak a Ferencvárosba kerültél be, ami akárhogy veszük ugye a legeredményesebb magyar csapat.
Beilleszkedni nem mondom, hogy azért olyan könnyű volt, hiszen ugye nem tudom, 10-valahány nemzetiségű játékos van a csapatban. Csapaton belül az angol ugye a közös nyelv, és a magyarok nyilván azok az első perctől fogva próbáltak támogatni, hiszen ők is örültek, hogy végre egy magyart igazoltak, és nem egy külföldit, és hogy egyel többen vannak, de ők rengeteget segítettek, és a mai napig sokat segítenek. Aztán igazából lesz, hogy elfogadni az öltözőbe, nem az öltözőbe fognak elfogadni, akkor fognak elfogadni, hogyha a pályán valami olyat nyújtasz, amire ők is azt mondják, hogy ez igen, vagy hogy elismerik azt, amit a pályán teszel, mert az öltözőbe nem tudod, hogyha nem játszol, és nem teszel a pályán a csapatért, nem teszel értük, és nem látják azt, hogy te is hozzáteszel ahhoz, amit ők csinálnak, akkor úgyse fognak elfogadni. Hogyha a pályán el tudod magad fogadtatni, akkor könnyű fogod van utána.
Az jutott eszembe közben, hogy ugye van olyan csapattársad, aki hát most a VB-n játszott, igaz, hogy nem jutott tovább a csapata, de mennyire követed ilyen szempontból a VB-t, hogy mondjuk esetleg akkor Tunéziának szurkoljál, mert ugye Ládoni ott játszik.
Így van, így van. Követem egyébként, nem csak Ájsa miatt, amúgy is az egész VB-t követem, de hogy egy nagyon jó játékosnak tartomását, és megérdemli azt, hogy ő válogatott legyen. Ugye itt volt Romániában, Voluntárban is, és amikor oda kerültem, hogy mondtam, hogy én is ugye innen származok, és hogy itt születtem, és akkor, amit még nem felejtett el Románó pár szót, próbálta nekem mondani, és egyébként jóba vagyunk. Tehát, hogy írtam neki a VB előtt, és is szoktunk néha egy keveset, nyilván most ugye elfoglaltam, de hogy úgy beszélni, hogy gratulálni szoktunk, van közös csoportunk, tehát itt tartjuk a kapcsolatot, de nem volt könnyű csoportjuk, könnyű dolguk, de biztos vagyok benne, hogy sikerült felhívni a figyelmet magára, és nem vagyok benne biztos, hogy jövőre már egy mezben fogunk még focizni.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy hát a BL az ugye az nem jött össze, de viszont az Európa Ligában szárnyaltok, csoportgyőztesként ott vagytok a nyolcad döntőben. Milyen volt ez a csoportkör, és mik az elvárások, ugye most a nyolcad döntőt nézel, tehát hogy te saját magadtól is mit vársz el?
Hogy ilyen jó szerepeltünk a csoportkörbe, azt szinte senki nem gondolta volna, azt hiszem, hogy még a klubnál dolgozók is ugye azt számolgattuk, hogy a Zvezdát valahogy meg tudnánk előzni, akkor odaérni a harmadik helyre, és akkor talán konferencialiga. Erről beszéltünk, aztán ehhez képest ugye evés közben jön meg az étvágy, ugye megnyertük az első meccset, és akkor már az első kettőt, és ha mindenki arról beszélt, hogy akkor csoport első, és akkor nem kéne tovább, nem kéne még egy meccset játszani, és ott lenni a legjobb nyolcba. És hát megvalósult igazából, sok meló van benne mindenféleképpen, hiszen egy olyan erőltetett meneten voltunk, most az elmúlt 40 napban volt 13 meccsünk, és minden harmadik nap meccsünk volt, az azért elég húzós, 25-ös keretből a végére, most már maradtunk 15-en, azt hiszem 16-an, tehát hogy egy ember próbáló időszak volt, de hát ezért kezdtük el ezt a sportot, ezért csináljuk. Próbáltál a stáb is úgy megoldani ezt a 40 napot, hogy minél kevesebbet legyünk együtt, de hát az, hogy otthon a családdal is legyen, ugye már azért ez egy, tudni kell, hogy minden meccs előtt, hogyha idegenben megyünk és elutazunk egy-két nap előtte, hazajössz, csak edzel, mert másnap megint edzés van, nem volt körülbelül szabad napunk, 2-3 hónapon keresztül. És azért az időszak sokat kivesz az emberből. Most, hogy BL-be, vagy Bajnokok Ligájus elejtezőbe játszani, vagy Európa Ligában, az teljesen más meg, mint az első osztályban. Sokkal nagyobb az iram, mások az ellenfelek, és gyakorlatilag nincs hibázási lehetőséged ott, mert azonnal megbüntetik. Így volt ez, ugye itthon játszottunk a Zvezdával, én is egy szöglet variációnál hosszabbettem át a labdát, és azonnal gólt kaptunk belőle, de hál' Istennek sikerült megfordítani, aztán minden jó, ha vége jó alapon. Elsők vagyunk a csoportban, és hogy most várjuk, hogy kit fogunk majd kapni. Egy izgalmas sorozat az Európa Liga, főleg ugye én még nem játszottam benne. Hát a legfontosabb az, hogy tényleg maximális koncentráció kell az ilyen meccseken, és az, hogy minimális hibázási lehetőséget, mert azonnal megbüntetik.
Említetted a családot is, milyen gyakran tudsz hazajönni azért, főleg most, hogy február óta ennyire megváltozott az életed?
A család, ez hál' Istennek, most nemrég voltak kint nálam, kint voltak a Monaco elleni hazai meccsükön, de egyébként amióta elmentem ugye 2010-ben, az elején még ifistaként 3 havonta, úgy azt mondom, hogy akkor el tudtam jönni, mert ugye akkor nekem az is hozzátartozott, hogy 14 évesen, amikor kikerültem oda, én egy évig nem játszottam. Be kell egy bizonyos időt tölteni ahhoz, hogy le tudjanak egyáltalán igazolni. Na és hát az is most visszakanyarodva, az is egy ember próbáló időszak volt, hogy 14-15 évesen feldolgozni azt, hogy nem tudsz játszani, csak ott vagy edzel minden héten. Bajnokságban meg nem tudnak használni. az is elég nehéz volt, de onnan, ahonnan elkezdtem 18 évesen, ugye 17 évesen a felnőttbe, akkor már csak évente kétszer tudtam téli, meg a nyári szünetben, júniusban, meg decemberben jöttem úgy haza, most a világbajnokság miatt hamarabb, ugye egy hónappal szinte, de egy évben kétszer családni, hogyha úgy adódik, akkor is meg van ideig, meg tudnak látogatni, akkor kijönnek, de egyébként kétszer jövök egyéb haza.
Na most biztos, hogy nehéz egyrészt ugye távol lenni, gyerekként is feldolgozni ezeket a dolgokat, de mégis ha azt kérdezem, hogy mi a sikerkulcsa, mit tudnál mondani, hogy mi vezetett el téged egészen a Fradiig? Tehát mi az, ami miatt te ott vagy?
A hit. Azt, hogy elhiszed magadról, a magadba vetett hited. Biztos, hogy most rengeteg, azt mondom, hogy rengeteg munka, most ezzel nem mondok újat, de amellett én azt mondom, hogy a hit akarat, a magamba vetett hitem talán.
Ezt gyerekként honnan tanultad meg, vagy honnan jött neked ez a hit dolog? Tehát, hogy vagy ez születésileg benned van, ilyen a természeted, hogy ennyire hiszel önmagadban? Vagy ezt esetleg egy edzőtől tanultad? Valaki beszélt veled ilyen tekintetben?
Hát még az egyik legfontosabb, talán nem is mondtam, az a családi, van a családomnak a támogatása. Én azt hiszem, hogy ilyen neveltetést is kaptam. Nem csak az, hogy higgyek magamba, hanem eleve úgy a hit, és az Istenbe való hit. Azt hiszem, hogy ez ami nagyon-nagyon sokat segít, de mondom azt, hogy a magamba vetett hitem, az, hogy honnan jött, talán belülről, nem tudom, vagy neveltetés, talán lehet ez is, ezt most konkrét választ erre nem tudok adni, de az egyik legfontosabb, hogy higgyetek magatokban, mert ha elhiszed, akkor meg tudod csinálni.
Sikerült már ugye nemzetközi porondon is bemutatkozni, NB1-ben is, mi jöhet még válogatott?
Sokan mondták ezt, és az utóbbi időben ugye a kapitányt is megkérdezték, ugye, és többen írtak nekem is, hogy most biztos, többen mondogatták, hogy biztos be fognak hívni. Hogyha őszinte vagyok, én egyébként tudtam, hogy nem. Tehát, hogy egy az, hogy vannak előttem olyanok, akik már bizonyítottak esetleg a válogatottba is. Nem mondom azt, hogy olyan nagyon-nagyon messze van. De hogyha őszinte vagyok, akkor lehet, hogy én nem voltam azon a szinten, vagy nem vagyok azon a szinten, hogy válogatott legyek. Talán jövőre majd kiderül, a munkát azt továbbra is beletesszük, aztán majd a kapitány eldönti, hogy alkalmas leszek-e rá, vagy nem. De nyilván szeretnék majd válogatott lenni. Úgy néz ki, hogy így ez a hosszú távú tárga benne van, ez az egyik, amit szeretnék majd előtt.
Hogy képzeled el az elkövetkezendő időszakot klubszinten? Fradi, vagy esetleg szeretnél tovább lépni, mondjuk egy másik bajnokságot kipróbálni, vagy abszolút úgy képzeled el, hogy akkor inkább legyél egy alapember a Fradiban is, ahogy a Soroksárban is kivívtad?
Hát az, hogy tervezem, az egy dolog, mert ugye ember terv, az Isten végez, de hogy most, hál' Istennek sikerült, és a klub annyira elégedett volt, hogy most írtam alá egy hosszabbítási szerződést a Ferencvárossal. Egyelőre semmilyen tervem nincs arra, hogy nincs szándékom arra, hogy elhagyjam a Fradit. Azt gondolom, hogy jó helyen vagyok, talán a legjobb helyen mutatom jelenleg. Gyerekre nem tervezem azt, hogy én most elhagyjam a Fradit. Azt, hogy aztán majd lehet, hogy egy olyan edző nem számít rám, és kénytelen leszek, van egy ilyen is. De egyelőre, amik számítanak rám, addig szeretnék ott maradni külföldre. Ha a realitást nézzük, és azt, hogy idén például Európa Ligában játszottam, vagy a csoportkört nem nyertük, vagy is ott vagyunk a legjobb nyolcban. Ha a realitást nézzük, nem tudnék most hirtelen olyan külföldi csapatot mondani, ami most úgy megérné, hogy nyilván az ember, hogyha olyan ajánlat adódik, akkor elmegy, de nem érzem azt, hogy lenne erre realitás.
Ki volt a legkeményebb ellenfél, akit te személy szerint meg kellett állítsál, és úgy érezted, hogy hú, ez azért nagy falat?
Hát egyébként rengeteg jó képességű labdarúgó van az NB1-ben is, szélsőket ugye ismerem. Talán azt mondom, hogy az egyik legkeményebb az a Benny Edder volt most a Monakóban. Milyen erős a pali, tényleg így nem néznék ki az ember belőle, de nagyon erős és még gyors is, és labdában is jó. És még az Vezdán volt, de Bukarit mondanám, hogy a gánai, azt hiszem gánai válogatott most a portugáloknak rúgott talán volt. Őket, kettőket mondanám, hogy nagyon jó ellenfeleim voltak az egyik, sőt, hát a legjobbak eddig.
Ha már említetted az Vezdát, akkor hirtelen az a kép ugrik be nekem, hogy van az az alagút, amin kimentek a pályára, és hát azt hiszem össze is van festve mindenféle rajza, azért vannak olyan stadionok, amelyek olyan hatást gyakorolnak az emberre, hogy egy kicsit az ember úgy...
Volt kint a Maracanában, ugye, amit te is mondasz, az brutál, az tényleg mindenkinek kívánom, aki elkezdett focizni, hogy egyszer érje át azt az érzést, amikor mentünk ki, és 40 ezer ember mondjuk ugrál fölötted, és nézed azt, hogy mikor romlik össze az egész. Brutál, amit a szerbek ott csináltak, az tényleg egyedüli volt eddig. Volt még egy pár stadion, ugye a monakói is, vagy egyébként a szlován, amikor a szlovánnal játszottunk, az is nagyon tetszett. De hogyha egyet ki kéne emeljek, akkor azt hiszem, azok a szerb szurkolók voltak most kint Belgrádban, és az a stadion, az brutál.
Most itthon vagy, gondolom, az ünnepekre, vagy nem tudom, hogy maradsz-e, de kérdés igazából arra vonatkozik, hogy mennyire követed az itthoni eseményeket. Már a beszélgetés elején említetted, hogy azért te szeretted volna, ha gyerekkorodban ilyen akadémia van a környéken, hogy esetleg követed-e a csíkszeredai eredményeket, vagy mondjuk a sepsiét?
Abszolút. Hát én amikor tehetem a meccset 80%-át, például a Szent Györgyét, azt láttam, a sepsit azt folyamatosan követem, nálunk a családban vannak itt van keresztapám, hogy Szent György szurkoló, most már a Fradi mellett ülök, de hogy abszolút követem egyébként, és egy-két játékost ugye ismertem is, aki itt játszik, vagy itt játszott régebben. Követem, láttam az utóbbi két mérkőzés is, ugye, hogy nem úgy alakult a csapatnak, hogy kellett volna, de tisztában vagyok teljesen az eredményekkel, és Szent Györgynek is mondom a 80%-át, amikor nem esik ez a miénkkel, akkor folyamatosan követem. Igaz, más meccset kintről, a román bajnokságból nem szóltam, de Szent Győrt azt, amikor tehetem, megnézem.
Még arra lennék kíváncsi, hogy érkezve az NB2-ből a Fradihoz, mekkora volt a különbség ezen a két téren? Volt-e olyan dolog, ami abszolút újdonság volt neked, akár regeneráció, akár a mérkőzés előtti felkészülésben?
Volt, persze, hogy volt. Hát egy másik szint volt nekem a Fradi a sorosár után. Most nyilván vannak olyan gépek, amit másodosztályú klub nem engedhet meg magának, hogy regenerálás céljából mondjuk legyen, de hogy a taktikai szempontból is rengeteg új dolgot tanultam a stábtól, és ezért is mondtam azt, hogy Csercseszov egy rendkívül felkészült szakember, és tudja, hogy mit vár el minden mérkőzés előtt, egy ilyen szabottan játékosoknak elmondja azt, hogy mit vár el tőle, és hogy mit csináljon az adott napon, attól függ, hogy az ellenfél, hogy milyen ellenféllel játszunk. De minden mérkőzésen van, hogy más az, amit csapat szinten kitalálnak, és akkor mást kell csinálni. Váltás, mondom, tehát a Fradinál sokkal nagyobb a stáb, nagyobbak a lehetőségek arra, hogy kihasználja egy ilyen regenerációs dolgot, de voltak olyanok, amik nyilván előtte nem láttam, vagy nem tapasztaltam, hogy ezt így kéne, nem úgy kéne. Tehát egy-két dolog volt, de ami nagyon fontos, és amire senki nem tud neked segíteni, az, hogyha te fejben nem vagy ott, és nem koncentrálsz elég, és nem vagy kész a feladatra, azon úgy eszközzel nagyon tudnak segíteni.
Említetted, hogy azért választhattad volna mondjuk a sulit is, még a legeslegelején, mikor kérdeztem, hogy mi az első labdás élményed. Azért így a focis karrier mellett mennyire tudtál odafigyelni az iskolára, a súlyra, a tanulásra?
Ebből a szempontból családunk az eléggé szigorú. Hát nem mondom, hogy eléggé, de mindig is szerették volna, hogyha a foci mellett van valami, és kell is. Ugye amikor leérettségiztem Gyulán, utána beiratkoztam levelezőre, Szegedre, a testnevelőedzőre, Juhász Gyulára, ilyen levelezőn, de fél év után ugye fagyasztottam kellett, mert a levelezőnek az a lényege, hogy két hetente hétvégén bemész, mondjuk szombat-vasárnap, akkor így működött, és egy-egy meccs előtti edzésről, amikor úgy volt, akkor elengedtek, de a meccsekről nem tudtam, és így fagyasztanom kellett, aztán ahogy tehát múlt az idő, még egy fél év, így ezt nem tudtam folytatni, de például az edzői, hiszen Szemocé az alap az megvan, és mellette még tavaly a scout tanfolyamot is elvégeztem, még amikor a Sorosánál voltam. Van mellett egy joga és sportedző diplomám, így a focin belül maradva nyilván én is csak azt csináltam, meg azt tanultam, amit szeretek, meg amit élvezek, és igazából ennyi.
Azért is kérdeztem ezt, mert azért mindannyiótokban benne van az, hogy ezt nem tudjuk csinálni, míg a világ két nap, tehát hogy egyszer ennek vége lesz, és akkor valamihez kell nyúlni, és ezért is voltam kíváncsi, hogy igazából te már tervezed esetleg a foci utáni életedet, holott még 26-27 éves vagy, tehát hogy fiatal vagy, és még bőven van benned, de hogy már akkor gondolkodol ilyen dolgokban, hogyha van már edzői oká és diplomát.
Igen, sokat szoktam gondolkozni ezen, ugye én is 27 vagyok jövőre, és mindenkitől azt hallom, hogy erre már most fel kell készülni, hogy mi lesz akkor, hogyha, és a tanulás az biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos, hiszen hogyha az embernek van még valami a kezében, akkor az csak egy plusz. Az, hogy mit szeretnék csinálni a foci után, most azt mondom, hogy valószínű, hogy még a labdarúgáson belül szeretnék maradni. Aztán, hogy 10 év múlva ez így lesz-e, azt nem tudom, de most azért is csináltam meg az edzőjét, és így, ahogy te is mondtad, hiszen akkor több idő volt rá, és hát fel kell készülni, így van, hogy mi lesz a foci után, mert nagyon hamar telik, én is most voltam 14, most kerültem ki, és ott van, hogy eltelt 12 év. És hál' Istennek, most ott vagyok, ahol szerettem volna lenni, de nagyon-nagyon-nagyon hamar eltelik.
Az NBA-ben van még olyan játékos, aki innen került ki, ugye itt gondolok Orbán Máriuszra például, hogy esetleg vele van-e bármiféle baráti kapcsolatod?
Van, igen. Kint volt a Magyar Kupa döntőn is tavaly a Sziszivel. Ugye én hívtam meg akkor őket, és meccsek után szoktuk beszélgetni. Összeülni nyilván nehezebb, mert neki is folyamatosan edzései vannak. De vagy a Tamás Nándival is, ugye ő is innen került ki, vele is volt, hogy találkoztam már Pestnek többször is, úgyhogy hogy tartjuk a kapcsolatot, azért akit úgy ismerek, meg tudom, hogy aki innen került ki, azokkal úgy próbálom tartani. Nyilván nehezebb, mert el is ülő a program, de próbálom tartani azokkal a kapcsolatot, persze.
Volt esetleg plusz teher olyan szempontból neked, hogy mondjuk most meglépted ezt a szintet, és akkor hirtelen kicsivel több interjút kellett adjál, keresettebb lettél, érezted ezt a terhet?
Persze, hát ez inkább egy édes tehernek mondanám, ezt azért most nyilván nem mindenki szereti, és én sem vagyok az, aki feltétlenül állandóan szerepelni akar, de nyilván az, hogy az ember után többen érdeklődnek, esetleg megismernek az utcán, vagy ilyen teher úgymond, ilyen többször volt már ugye, mert általában mi csapatunknál azért, mikor 8-9 nemzetiségű vagy külföldi játékos van, akkor hamar eldől, hogy a magyar médiának kiadja az interjút a meccs után, tehát azért ilyenek vannak, de ez az édes teher, és az tehernek azért nem mondanám.
Igen, csak hogy sokan ezt nem tudják kezelni, tehát főleg azok, akik a hirtelen ugorják meg ezt a nagy különbséget, és szembesülnek azzal, hogy hirtelen nyomják az orra alá, vagy a szája elé a mikrofont, és meg sem tud szólalni. Addig lehet, hogy még az osztály elé sem mert kiállni, beszélni.
Nem? Igen, vannak ilyenek, azért többször láttunk erre példát. Hál' Istennek ebből a szempontból én szerencsés vagyok, ezzel nekem nem volt úgymond problémám, de többen kérdezik azt mindig, hogy az ilyen meccsek utáni beszédet, hogy ezt nektek tanítják. Mindig kérdezik, hogy ezt nektek valaki elmondja, hogy ezt kell mondani, vagy hogy nektek ezt megtanítják, hogy most ezt kell meccs után. Nyilván nem tanítja senki a saját érzéseid, a saját gondolataidat mondod el akkor a tévének. Az, hogy ezt ki tudja úgymond szépen, vagy szignifikáltan közölni, az egy másik dolog.
Azért is kérdeztem ezt, mert láttam, hogy szépen választékosan beszélsz, és nem sokan tudják ezt megtenni. Tehát van, aki igen-nemmel válaszol, annyival elintézi, és onnantól kezdve egy mondatalkotás már nehézség. És valahol érthető, mert ő a pályán kell bizonyítson, nem azon kívül.
Persze, vannak ilyenek. Mondom, én ezt én sem tanultam, de most lehetne mondani, hogy biztos az olvasásokat segít, vagy ilyenek, de van, akiben szerintem ez úgy benne van. Ezt is lehet biztos tanulni, vagy erre is. Inkább azt mondom, hogy föl lehet előtte készülni, de ez nálam ez jön. Tehát ezt én erre különösebben nem szoktam készülni.
Mennyire vagy otthon a közösségi médiában, így az életednek mennyire a része az Instagram, mondjuk a Facebook? Fontosnak tartod-e, vagy nem?
Nem mondanám, hogy fontos. Én is részese vagyok, tehát nem vagyok álszent. Nekem is azért nagy részt a kezemben van a telefonom, pláne úgyhogy egyedül élek, és ugye a családom is messze van, és nem akarom rájuk fogni, hogy azért van a telefon a kezemben, mert hogy mindig velük beszélek. de hogy eléggé szerves része nekem is azért az életemnek az, hogy a mai internet használat és a közösségi média az sajnos sokszor feleslegesen is sok időt elvesz az életükből, nem csak az enyémből, szerintem úgy mondhatom azt általánosan, de próbálok erre egy ideje odafigyelni, hogy napközben mennyit használom a telefont, vagy mondjuk lefekvés előtt, mert volt problémám már nekem is, hogy nem tudtam úgy aludni, vagy a mai napig elő szokott fordulni, hogy nem tudok időben mondjuk elaludni, és egy jó ideje most már belőttem az, hogy az ilyen képfény használata, ugye, ami ezt az alvást gátolja, azt próbálom úgy belőni, hogy este egy bizonyos idő után már nem használom, hogy tudjak pihenni normálisan. De nekem is azért szerves része a közösségi média is az életemnek, és az, hogy a telefon az elég sokat a kezemben van sajnos.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben a Kézdivásárhelyi születésű Pászkal Lórándot hallhatták. A Ferencváros labdarúgója tavasszal reméljük sikeresen veszi a ráváró feladatokat. Mi innen Székelyföldről szurkolunk neki. Szép Zoltánt hallották, köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást!